Volt egy könyv, amit amikor elkezdtem olvasni, eleinte csak kapkodtam a fejem, hogy ez most mi lehet, miről szól, ki kivel van, de nem tudtam abba hagyni. Tudtam, hogy imádni fogom előbb-utóbb, mert a szerző korábbi regényeit már olvastam, úgyhogy nem adtam föl, és nagyon jól tettem. Mutatom, milyen ez a könyv. Bond egy verőfényes fegyvercső csillogtató napon találtam meg, amikor a hatalmas medve Mord a házunk környékén kószált. Bond számomra eleinte csak egy megmenekített érdekességnek tűnt. Akkor még nem tudtam, mit fog nekünk jelenteni. Nem tudhattam, hogy mindent meg fog változtatni. Engem is beleértve. Bond eleinte nem mutatott sokat. Sötét lila volt, nagyjából akkora, mint az öklöm, és úgy kapaszkodott Mord bundájába, mint egy félig összecsukódott partra vetett tengeri rózsa. Csak azért vettem észre egyáltalán, mert nagyjából fél percenként smaragdzöld fény pulzált belőle, mint egy világító toronyból. Szóval Jeff Vandermeer Bond című regényéről beszélgetünk Farkas Veronika fordítóval. Arról kérdezem őt először, ő hogyan közeledett ehhez a könyvhöz?
Én nagyon szeretem ezt a szerzőt, de általában távolról indít, és nagyon jellemző rá, hogy a könyv elejénél az ember még nem érti, hogy kik vagyunk, és hogy kerültünk ide, és mitől jó ez az egész. A Bond című könyvben a világ egy posztapokaliptikus, de elég rendhagyó posztapokaliptikus világ. Az elején csak annyit tudunk, hogy gyakorlatilag mindenki mindenkinek az ellensége, az emberek gyűjtögetni próbálnak, és közben egy nagy repülő medve fenyegeti az életüket többek között. Illetve, hogy létezik egy bizonyos titokzatos vállalat, amit nem tudunk, hogy szeretünk-e, vagy támogat-e minket, vagy az ellenségünk szintén, úgyhogy rengeteg nyitott kérdés van az elején még.
Milyen viszonyok uralkodnak ebben a városban, aminek még a nevét sem tudjuk, csak azt tudjuk, hogy elveszett?
Tényleg, meg a végén se tudjuk meg a nevét. Hát posztapokaliptikus viszonyok igazából, romok, lepusztult épületek, növényzet nem nagyon van, az állatokat a túlélők már megették, és nem tudjuk, hogy mi történt. Ez a legizgalmasabb benne, hogy egészen a végéig még semmilyen támpontunk nincs.
Tulajdonképpen, ha embert látunk az utcákon, az egykori utcákon, akkor azok kutatnak, keresnek, vagy élelmet, vagy bármit, amiből csinálhatnak valami mást. De a rettegés uralja ezt a várost.
Igen, és az emberek természetesen, ahogy vár, várható időnként összeállnak, és két-három fős vagy nagyobb szövetségeket kötnek. A városban két nagy erő uralkodik, az egyik a mágus, aki egy nő, a másik pedig ez a repülőmedve, aki egy bizalszereplő, és a repülőmedve körül kialakul egy vallásos jellegű kultusz, tehát vannak támogatói, imádói, de a medve nagyjából nincs tekintettel senkire. A könyvben nagy szerepet játszik a biotechnológia, ami nagyon sokféle formában ölthet alakot, a kis állatokról van szó, akik sok mindenre képesek. Gyógyítanak, vagy kémkednek, vagy ölnek, vagy kamuflást biztosítanak, ilyen rejtő színeket. Ilyenek, és a mágus úgy tűnik, hogy nagyon jól felhasználja a biotechnológiát, a meglévőt, és nagyon úgy tűnik, hogy van valami terve, amiről nem tudunk semmit, hogy milyen terve van, de sikerül maga köré követőket gyűjtenie, illetve általában fenyegetéssel vagy zsarolással, főleg gyerekeket és fiatalabb embereket szövetségeseivé tennie.
Az a legijesztőbb, amikor a gyerekek csapatát látjuk.
Gyerekekből verbúvál magának tulajdonképpen csapatot, és ezeket a gyerekeket eldobható erőforrásnak tekinti. Ugyanakkor nem tudjuk egyértelműen gyűlölni, mert vannak pozitívnak tűnő vonásai is, úgyhogy egészen a könyv végéig nem tudjuk hova tenni teljesen, és a könyv vége nagyon izgalmas lesz, ezt mindenkinek megígérhetem.
Nem tudjuk, hogy melyik oldalra álljunk mi, mert ő azt a meglévő rendszert dönteni meg. Tehát a Mord, a repülőmedve rendszerét dönteni meg a mágus. Erről a repülőmedvéről beszéljünk egy kicsit, mert hogy eleinte, amikor megjelenik, akkor az embernek nevetni van kedve, aztán már nincs.
Hát most az előbb mondtad ezt a meglévő rendszert, és igazából a meglévő rendszer az nem rendszer, hanem egy anarchia, egy káosz, amit ez a medve is felerősít, és a mágus többek között amiatt szimpatikus nekünk, mert nagyon úgy tűnik, mintha ezt a káoszt fel akarná számolni, és valamiféle rendet, meg konstruktív jövőképet szeretne teremteni. A medve az igazából nem tudjuk, hogy intelligens-e, főleg az elején, nem tudjuk, hogy hogy került oda, nagyon bizarr és azért vicces, mint említetted, mert hogy tud repülni, ami gyakorlatilag fizikai lehetetlenség. Hatalmas, ilyen több ember magas. És nagyon úgy tűnik, hogy gyakorlatilag csak a pusztítás érdekli, tehát eszik, amikor enni akar, összedönt épületeket, ha rossz kedvébe van, és egy idő után kiderül, hogy valahogy a vállalatból jött, vagy valahogy a vállalat alkalmazott, olyan szempontból, hogy a vállalatot védi, tehát valamilyen összefüggésben van a vállalattal, amit tulajdonképpen igazából a várost uralja a medve segítségével, de a káoszt is teremt a városban, tehát ez nem egy szabályozott uralom vagy uralkodás.
Csak a legvégén jutunk be a vállalat épületébe, addig csak azt látjuk, hogy van egy hatalmas épület. És ismerünk egy valakit, egy szereplőt, aki valaha a vállalat dolgozója volt, ez a Vic. Tulajdonképpen két főszereplőnk van, Rachel és a Vic nevű férfi, akik egymástra utaltságban, és valami többen is élnek. Érdemes az ő érzelmi kapcsolatukról beszélni. Hol élnek ők, hogyan élnek?
A könyvet Rachel narrálja végig, tehát mindent az ő szemén keresztül látunk. Hol a jelenről beszél, hol a saját gyerekkoráról, ez a két szál nagyon ellentétes egymással. Tehát tudjuk, hogy valaha valamikor volt egy jobb világ. Rachel és a Vic kapcsolata azért is nagyon érdekes, mert rendhagyó olyan szempontból, hogy egyáltalán nem sablonos, hanem inkább olyan, mint ami ennek a való életben a kapcsolatok, hogy nem csak arról szól, hogy most ki beszerelmes, és mennyire, és igazából, és mennyire önfeláldozó, hanem arról is, hogy az emberi kapcsolatok így folyamatukban is változóak, tehát aki mellettünk van, azt nem tudjuk minden pillanatban 37 fokos lázban szeretni, hiába szól erről az összes szerelmes regény, hanem vannak vele kapcsolatban kétségeink, vannak titkaink, az nagyon hamar kiderül, hogy mind Rachelnek, mind Vicnek vannak titkai egymás előtt, ugyanakkor abban biztosak lehetnek, hogy ők szövetségben maradnak, mert ez a túlélés záloga, tehát ez nem a szerelemről szól, hanem az, hogy együtt élnek, nagyon jól kiegészítik egymást ilyen védelmi, meg védekezési dolgokkal kapcsolatban. De érzelmek is vannak köztük, amik néha jobban feltörnek, néha mindkettőjüket kétségek gyötrik, és itt szintén egészen a könyv végéig nem tudjuk meg, hogy miről is szól igazából a kapcsolatuk, viszont a könyv végén van egy nagyon érdekes fejtegetés a titkokról, az egymás előtti titkokról, és hogy mit szabad meg kell titkolni egymás elől, és mit nem. Úgyhogy megint csak mindenkinek ajánlanám, hogy olvassa végig a könyvet.
Azért érdekes az ő kapcsolatuk, mert legalább annyira védik a saját szabadságukat, mint amennyi fontos az egymásra utaltságuk. Tehát Rachel a gyűjtögető, ő mindent összeszed az utcákon, amire ő azt gondolja, hogy használhatja valamire Vic, aki viszont ilyen feltalálószerű, drogokat készít például, de hogy nem is élnek együtt, tehát egy házban, egy épületben élnek, de külön élnek, és az is fontos, hogy a Vicről sokáig azt sem tudjuk, hogy gépe vagy ember, tehát nekem mindig billeget, hogy vele valami van, valami nem normális.
Nekem az is nagyon tetszett, amit említettél, hogy mindketten őrzik a saját szabadságuk. Tehát abszolút nem nevezném ezt feminista regénynek, de olyan szempontból nagyon tetszett a mondani valója, hogy mindkét szereplőt inkább emberként jeleníti meg, mint nőként és férfiként. Mindkét szereplőnek vannak nőkre és férfiakra jellemző tulajdonságai, de az a lényeg, hogy mindkettőnek megvannak a saját gondolatai, a saját élete, a saját elképzelései, és a kapcsolatuk is két egyenragú ember viszonyáról szól.
És megjelenik egy harmadik lény, és itt lesz az kérdés, hogy kinek mihez van joga, összetartoznak, vagy nem. Erről beszéljünk, hogy ki kerül be, és hogy ez miért lesz fontos ráadásul.
Hát Rachel talál egy élő lényt, akiről az elején még nem tudjuk, hogy ember, állat, vagy intelligens lény, vagy növény. Az eleje még növénynek tűnik. És körülbelül úgy szereti meg, mintha a saját gyereke lenne, ami így a történetet nézve indokolt, vagy legalábbis reális hihető száll benne. Vic viszont gyanakszik rá, tehát nem érti teljesen, fél attól, hogy biotechnológiáról van szó, nem tudja, hogy ez egy tulajdonképpen egy gép, amit találtak, vagy egy érző lény, és mivel Rachel érzelmesen és ösztönösen ragaszkodik ehhez a lényhez, elég sok mindent elkezd eltitkolni Vic elől, és tulajdonképpen ez az egyik alapkonfliktus a könyv. Aztán kiderül, hogy sokkal mélyebb konfliktusok is vannak köztük, de ez megint csak sokára.
Miért lehet tartani Borntól? Ugye Bornnak nevezi el ezt a lényt Rachel, aki tényleg szívből szeret, és feltételek nélkül szeret. Csomó minden nem Born, ami szerethető lenne, de emberszerűvé kezd válni, mert elkezd beszélni, és ez egy nagyon fontos lépés.
Fogalmuk sincs, hogy honnan jött. Rachel a repülőmedve bundájában találta, és valamiért megtetszett. Szóval úgy kezdett érezni iránta, hogy egy anya gyermeke iránt, és amikor elkezdte fejleszgetni, tanítani, elmagyarázni neki dolgokat, akkor ez még jobban felerősödött ez az érzés. Nem tudhatjuk, hogy honnan jött, mi a célja. Egy idő után kiderül, hogy elég intelligens, és ha valami intelligens, akkor az intelligenciájának biztos van valami célja.
Engem az varázsolt el ebben a regényben, és az is lepett meg, hogy egy szerző megmeri azt tenni, hogy olyan világot teremt, amiből bármiből bármi lehet. Tehát találok valamit, nem tudom, hogy mire lesz jó, majd valamire felhasználom, és Bon ennek a megtestesítője, Bonból bármi lehet. Mármint, hogy alakváltozása is képes.
Igen, ez szerintem is nagyon érdekes, meg az is, hogy az egész világban, tehát az elején, ahogy korábban említetted, csapong a szerző ide-oda, és ebben a világban nem tudjuk, hogy minek lehet jelentősége, és minek nem, és nagyon sokáig nem áll össze az egész, ami talán a legelején idegesítő, viszont a könyv közepén már elkezd az ember elméleteket gyártani, és már nagyon izgalmas, hogy mi fog ebből kisülni.
Jeff Vandermeer Born című regényét ismerősöknek is gyakran ajánlom, olyanoknak, akik szeretik, ha egy történet semmihez sem hasonlít. Ezek voltak tehát az én életre szóló könyveim, nyára hoztam őket nektek, nem új könyvek, jó pár évvel ezelőtt dolgoztam velük, de elérhetőek természetesen. Köszönöm, hogy velem tartottatok ma is. Olá Andrát hallottátok.